Kedves gyülekezet, a mai igénk az állatvilággal van megint kicsit kapcsolatban, és az a hónap igéje, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Ez a római levél 8. részének a 21. verse, ugye ugyanebből az apostoli levélből van az egész egyházi esztendő mottója is: ne győzzetes meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. És az a gondolat vezet bennünket most is az előttünk lévő ige megértése során, hogy mi mindannyian egy nagy egységet alkottunk ebben a teremtett világban, az ember bűnei, rossz döntései, elhanyagolt kötelezettségei miatt szenved az egész világ, és fordítva, amennyiben Isten akaratát követjük, akkor az egész élő világ áldást nyer, és örömöt talál az Úrnál. A mai igénk Mózes 4. könyvének a 22. részében található, pedig a 20. verstől olvassuk az igét. Mózes 4. könyvének a 22. fejezetéből, ezt hívják a teológusok a Bileám perikópának, a Bálámról szóló novellának, történetnek, abból egy részlet ez: eljött Isten Bálámhoz éjjel, és mondta neki: ha azért jöttek-e férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj fel, menj el velük, de mindazáltal azt cselekedjed, amit mondok majd néked. Felkelt azért Bálám reggel, és megnyergelte a szamarát, és elment a Moáb fejedelmeivel. De megharagudott Isten, hogy elment ő. És megállt az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele, ő pedig ügetett a szamarán, és két szolgája volt vele. És meglátta a szamár az Úrnak angyalát, amint állt az úton, és mezítelen fegyvere a kezébe. Letért azért a szamár az útról, és ment a mezőre, Bálám pedig verte a szamarát, hogy visszatérítse azt az útra. Azután megállt az Úrnak angyala szőlők ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád volt. Amint meglátta a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz szorult, és a Bálám lábát is odaszorította a falhoz, ezért ismét megverte azt. Az Úr angyala pedig ismét tovább ment, és megállt szoros helyen, hol nem volt út a kitérésre, sem jobbra, sem balra. Amint meglátta a szamár az Úrnak angyalát, lefeküdt Bálám alatt, azért megharagudott Bálám, és megverte a szamarat bottal, és megnyitotta az Úr a szamárnak száját, és mondta a szamár Bálámnak: mit vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg engem? Bálám pedig mondta a szamárnak: mert megsúfoltál engem, vagy ha volna fegyver a kezemben, nyilván megölnélek most téged. És mondta a szamár Bálámnak: ha vagy nem te szamarad vagyok-e, az, amelyen járni szoktál, amióta megvagy minden napig, avagy szoktam volt-e veled eképpen cselekedni? Az pedig felelte: nem. És megnyitotta az Úr a Bálám szemeit, és látta az Úr angyalát, amint állt az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében. Akkor meghajtotta magát, és arcra borult. Az Úrnak angyala pedig mondta neki: miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Imé én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út én előttem. És meglátott engem a szamár, és kitért én előttem immár három ízben. Ha ki nem tért volna előlem, most meg is öltelek volna téged, őt pedig életben hagytam volna. Mondta azért Bálám az Úr angyalának: vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állasz előttem az útban. Most azért, ha nem tetszik ez néked, visszatérek. Az Úr angyala pedig mondta Bálámnak: menj el e férfiakkal, mindazáltal, amit én mondok majd néked, azt mondjad. Elment azért Bálám a bálák fejedelmeivel. azok kedvéért mondom, akik a teljes történetet nem ismerik jól, vagy nem emlékeznek eléggé rá, hogy Izrael fiai a pusztai vándorlás végén megérkeznek a mai Jordánia egyik átkelőhelye helyéhez, Jerikó átellenében, és ott tábort ütnek, készülnek a honfoglalásra, és abban az időben annak a vidéknek Moabita királya Bálák nagyon megijed, és nem gondol a tárgyalásra, mint ahogy némelyek igen, hogy békét kössön a honfoglalókkal, hanem elküldett Irak, a mai Irak területére, Mezopotámiába, még a város nevét is megmondja a Biblia, Pétornak hívják ezt a várost, oda elküld egy követséget, hogy ebből a híres városból, amely jövendőmondóiról volt híres, hívják el ezt a Bálám nevű ismert személyt, akinek a hatalma, a lelkek feletti hatalma, az ügyek irányításában való hatalma közismer, hívják el, és átkozza meg Izraelt, gyengítse meg az átokkal, hogy azután le lehessen győzni, vagy el lehessen téríteni attól a szándékától, hogy elfoglalja az ígéret földjét. És Bálám, aki ez a küldöttség nem csak ezzel az üzenettel jön, hanem a szolgálat, a szolgáltatás árát is megmondják, később bibliai helyek arra utalnak, hogy nagyon megtetszett Bálámnak az összeg, alkudozik ugyan egy kicsit, azt mondja, hogy ha a házát telerakná és túlzásokba esve kincsekkel Bálák, akkor sem menne ő ilyen ügyre, de akkor felemelik az ígért összeget rögtön, és bizony Bálámnak viszketni kezd a talpa, és készülődik erre az útra. Az Úr azonban megszólítja, és itt ebben a történetben a lelkiismeretnek a küzdelméről olvasunk. Azért mondom ezt, mert hát sokakat foglalkoztatott a beszélő szamárnak a szerepe ebben a történetben. Érdemes kicsit megállni itt, hiszen nem olyan régen volt szó közöttünk a beszélő kígyóról is az édenkertjében, aki Évával társalog és ráveszi a bűnre. Van a Bibliában szó beszélő fákról, ez a műfaj a Bibliában a másál, az a példabeszéd forma, amit az álomban tapasztal meg az ember, hogy bármi ott megtörténhet. Vagyis olyan személyekhez helyez ki üzenetet a próféta, az isteni szövegnek a leírója, akiken ezt nehéz számon kérni. Ugyanígy az irodalomban, amikor az utópisztikus irodalom virágzott, akkor használták ezt a formát, nem itt, nem a mi korunkban, nem a mi országunkban történnek ezek a dolgok, hanem mondjuk a törpék birodalmában, vagy az óriások földjén, vagy van ilyen a Bibliában is, amikor Jónás könyvét olvassuk, annak is van egy ilyen értelmezése, hogy nem Ninivéről van ott szó, hanem tulajdonképpen Jeruzsálemről. Sokkal könnyebb Ninivével egyetérteni, vagy nem egyetérteni, vagy szörnyűködni bűneik felett, mint azt mondani, hogy emberek, hát itt közöttünk játszódik ez a történet. Ugyanilyen másál az is, amit Nátán próféta mond el Dávidnak, amikor Becsabét elveszi egyik vitézétől, és az igaz embert megöleti, elmond egy másált Nátán próféta Dávidnak, mert ha egyenesen szemébe mondaná, hogy gyilkos vagy és házasságtörő, Lehet, hogy első indulatában lemészároltatná a prófétát, és aztán nem egy ügy miatt írná meg híres bűnbánati zsoltárát, hanem egyszerre két ember meggyilkolása miatt. Szóval fontos irodalmi forma az, amiben bizonyos történeteket láthatunk, és éppen ezért nem az a nagy kérdés, hogy meg tud-e szólalni a szamár. Ha Isten akarja, igen, mondjuk hívő szívvel, egyes rabbik azt mondták, hogy a szamár szája ugyanolyan száj, mint a földnek az a szája, amely kinyílt és elnyerte a Kóré csoportját, tehát Isten teremt a teremtés hatodik napjának a végén, ráadásul, amikor már minden fontos dolog el van intézve, olyan jelenségeket, olyan egyszer használatos dolgokat, amelyek az adott pillanatban majd működni fognak, és ilyen lett volna a föld szája, és ilyen lett volna a szamárnak a szája, vagy a kígyónak a szája, amik megnyíltak, és egy adott pillanatban emberek helyett, balgán gondolkodó emberek helyett megszólaltak. Elképzelhető ilyen, hogy az embert a teremtett világ néma utitársai tanítják valamire. Van ilyen. Házi állatainkkal kapcsolatban is tapasztaljuk el ezt nagyon rossz, nagyon kétségbeesett pillanatunkban egy macskának a kedves odafigyelése bizony milyen vigasztaló dolog tud lenni. Vagy Gazsinak egy rossz napján támadt az a gondolata, hogy az emberek olyan hűtlenek, és itt van az ő kutyája, most már öreg, vak, süket, Cézár, az ő hűségében soha nem kellett csalódni. Igen, a teremtett világ utitársai, az ember utitársai gyakran tanítanak minket. Ezért is mondja a Biblia, hogy terest, menj a hangyához, nézd meg, vagy tanulmányozd a mormotáknak a tájékozódó képességét, vagy éppen akárcsak a szamárral kapcsolatban is Ézsaiás próféta könyvének az első sorai, amikor nagyon megrendülten azt mondja a próféta, hogy az ökör ismeri a gazdáját, a szamár is az ő urának a jászlát, az én népem pedig nem ismer engem. Amikor Istenről, mint a seregek uráról beszélünk, akkor nem harci seregek uráról, hanem teremtett világ úgynevezett seregeiről, hadoszlopairól gondolkodunk, amilyenek a csillagok, az égi testek, amilyenek a növények, amilyenek az állatok, amelyek mind-mind adják engedelmesen azokat az információkat, működnek úgy, ahogy Isten ezt beléjük táplálta, és mi vagyunk, mi lógunk ki ebből a sorból egyedül, mi vagyunk azok, akik nem tartozunk a seregekhez, akiknek a seregek ura egészen más utat ad, akiket szerelemmel szeret, és akikben, akiket csalódva szeret újra meg újra, és akiket magához hédesget, és azt reméli, hogy becsületes döntéssel fognak egyszer csak önként csatlakozni a seregekhez. Szóval az állatvilág, és benne a szamár, hordoz fontos-fontos üzeneteket. Egy kedves anya, akinek a fia egy szörnyű balesetet élt túl, túladagolt tudatmódosító szerek és alkohol hatására is ment összeszedni a fia holmiát, ez külföldön történt ez a dolog, megtalálta a Bibliáját is a fiának, mert azt is magával vitte, mindig kicsit talán, mint valamilyen kabalát vagy efélét, és akkor kétségbeesésében az édesanyja kinyitotta, és ott nyílt ki a Biblia, ahol Jézus kéri Péter tanítványait, hogy hozzanak neki egy szamarat. Ez az a szamár, amin bevonul virágvasárnap Jézus az ünneplő gyerekhadtól kísérve Jeruzsálembe. és azt olvasta ott az anya, hogyha valaki megállít titeket, és számon kéri rajtatok, hogy miért kötitek el a szamarat, mondjátok annak, hogy az Úrnak szüksége van rá. És azt zokogta ez az édesanyja ott nekem a telefonba, hogy tudom, hogy az Úrnak, az én szamár fiamra szüksége van még, és bármi bolondságokat csinált, azért tartotta meg, mert az Úrnak szüksége van rá. Igen, tanítanak bennünket, ami élő társaink, akiket hát sokszor lefigymálunk, sokszor tudatlannak, vagy nagyon korlátozott ismerettel rendelkezőnek tekintünk, pedig sokkal hűségesebbek az Úr iránti szeretetben és engedelmességben. Hát ennek a történetnek is ez az egyik tanulság. Szamár sokkal nyitottabb szemű, sokkal életszerűbben gondolkodik, mint az ő bölcs, messzeföldön híres gazdája. De némely magyarázók azt mondják, hogy itt valóság és álom összemosódik, és ezért lehetséges, hogy ez a szamárral való párbeszéd is még Bálám álmának a része, mert hányódik a között, hogy menjen vagy ne menjen. És egyszer már mondta neki az Úr, hogy ne menj el, mert ez az Úr út nem megfelelő. Hát miért is átkoznád meg Izrael népét, amikor az az Úr választott népe, és ezt belátja azon a Bálám. De a másik serpenyőben ott van az a jelentős anyagi haszon, és az a hiúság, amely szintén nem lebecsülendő, hát kiért küldenek el ilyen messzire, ilyen sok pénzt, hanem Bálámért, a Beor fiáért, a Petorban híres helyen élő emberért, csak ő segíthet, milyen nagy dolog ez. Hát nem akar csalódást okozni, elmegy és helyre igazítja annak az országnak a sorsát. Bizony, milyen sok embert hajt a hiúság, országok sorsának az igazgatása, vagy az a remény, hogy majd ők megoldják a dolgot, és már rég nem hallják, hogy ez nem Istennek az útja. Ez emberi akarnokság, ez emberi hiúság, ez emberi bosszúvágy, és így tovább. És most, hogy lehetőség van megtenni azt, amit akar a hatalmánál fogva, hogy ne tenné meg. Nézzük Egyiptomnak a sorsát is. Most öröm mámorban úszik az ország, és nem kis dolog, hogyha egy zsarnok 30 év után, Istenem, milyen hosszú idő eltávolítható, de hát nagy izgalom van Izraelben is, mert azért ez mégis egy tárgyalóképes ember volt, és ott hátul a homályban a muzulmán testvériség nyomul előre, és azt látjuk, hogy az arab világban milyen szörnyű viszályt, gyűlölködést, sok-sok halált, szenvedést okoz ez a mozgalom, a maga fékezhetetlen, tárgyalásra képtelen, az egész világot bekebelezni vágyó szándékaiban. Hát a lehetőség, az, hogy én beleszólhatok a világ eseményeibe, országok sorsába, ez bizony megmételjezi, megmérgezi az embert. Így volt Bálám is. Miért lett volna ő más? És ezért a mennyek, ne mennyek közt hánykolódik. Isten ezt mondja Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Föl kell reggel Bálám, és elmondja a küldötteknek, hogy nem akarja az Úr megengedni nekem, hogy elmenjek. És akkor megint jön a küldöttség, még nagyobb pénzt kínálnak neki, igen, megtisztellek téged, üzeni Bálák, akármit mondsz nekem, megcselekszem, csak gyere, és átkozd meg ezért ezt a népet. És ebben a húzavonában emésztő lelkiismereti harcában éri ez az élmény, hogy ébren, hogy álomban, nem tudjuk. Ugye álmunkban minden lehetséges, álmunkban szoktak az állatok is beszélni, sőt, bizonyos ismerőseink is állati formában jelennek, meg esetleg mindenkinek lehet ilyen tapasztalata. Megy az úton, Bálám igyekszik, hogy teljesítse az elvárást, még két szolgája és két tanú is van jelen az úton, és megjelenik az Úr angyala, hogy ellenkezzék vele. Nagyon érdekes, hogy a héber szövegben a sátán szó van itt, hogy ellenkezzék. Fordíthatnánk úgy is, hogy sátánként jelent meg az Úr az ő angyalán keresztül, hogy ellenkezzék. A sátánnak ugye jelenti, az ügyészt is így hívják ma Izraelben, az, aki ellenkezik, aki piszkálja a lelkiismeretünket, aki rákérdez a teljesen egyértelműnek tűnő dolgokra is, persze ennél nyilván bonyolultabb a sátán, de itt az Úr angyala, mint egy sátán ellenkezik, piszkálja a szamarat először. És a szamár veszi ezt az üzenetet, kitér az életveszedelem elől, és a végén azt kérdezzük, hogy az állat hogyan érzi meg jobban? Ugye Ézsaiással kérdezzük, hogy hogyan lehet, hogy egy állat ismeri urának jászlát és kötődik ahhoz. Az én népem miért nem ismeri az Urat? Miért nem kötődik? Annyi tapasztalata van, annyiszor szólt az Úr élete során, annyi megtapasztalása van arról, hogy Isten hűségére támaszkodni lehet, vagy annyi ismerete van arról, hogy nem jó az Úrral ellenkezni, mert én húzom a rövidebbet. Az Isten félelemben ez is benne lehet. Isten hatalmas, nem tudom őt legyőzni. Természetesen nem ez a legjobb gondolatunk vele kapcsolatban, hogy nincs értelme ellene szegülni, mert úgyis ő fog győzni. Nem ez a hívő megközelítés. Nem azért fordulunk az Úrhoz, nem azért engedelmeskedünk neki, mert rettegünk attól, hogy akkor megver bennünket. Pedig sokak primitív Isten hitében ez van benne, hogy azért keressük az Urat, mert félünk attól, hogy majd valami rosszat tesz velünk. Keressük a kegyeit. Ez régi, pogány, primitív megközelítés. Isten nem ellenség. Ha ellenkezik is velünk, ha megpróbál is bennünket, akkor is, mint Bálám történetében, nem sújt le azonnal. Utóbb azt mondja, hogy a kivont fegyverrel az angyal, amikor végre meglátja Bálám is, hogy megölhettelek volna. De a fegyvertelen Bálám azt mondja a szamarának, hogyha lenne nálam fegyver, megölnélek. Az Úrnál van fegyver, és mégse öli meg az engedetlen prófétát, aki a megegyezés ellenére elindul erre az útra. Bizony hányszor megismétlődik ez a mi életünkben, ez a kockázatos lépés. Hogy noha tudom lelkiismeretemben valamiről, hogy az nem jó. Lefordíthatjuk hívő nyelvre is így, hogy az Úr azt mondta, hogy ne menj el arra az útra. De vannak egyéb szempontok, megélhetési szempontok. Amúgy én nem lennék gyáva, de nem merek szólni, mert akkor mi lesz az állásommal. Tehát ha nem volna kihívás, ha nem volna bántás, ha nem érne támadás, engem bátor lennék én. De rögtön elfoszlik ez, és elfelejtem, hogy amit az ige mond, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyerés, de a lelkében kárt val. Bizony ezeket a vívódásokat, amiken Bálám átment, nagyon jól ismerjük. És jól ismerjük azt a hozzáállást is, amit itt ennek a kis novellának a végén van, hogy most azért, ha nem tetszik ez néked, visszatérek. Hányszor mondjuk azt, hogy ha Istennek nem tetszik az, amiben belekezdtünk, akkor ne sikerüljön a dolog. Emlékszem annak idején, sok évvel ezelőtt, amikor édesapámat Nyíregyházán hamis vádak vagy koncepciós eljárás során felfüggesztették az egyházi szolgálat alól, akkor az a lelkésztársa, aki akkor eljött ezt véghez vinni, előadott egy elég képtelen történetet, se füle, se farka nem volt a történetnek, próbálta azt érzékeltetni, félrevezetni a gyülekezetet érzelmileg, hogy elcsuklott a hangja, hogy hadd lássák, hogy milyen nagy súly nehezedik a lelkére, de az akkori állami egyházügyi hivatal kereste a vele együtt munkálkodókat, hogy az egyházban azokat, akik missziói lelkületűek voltak, félreállítsa. Ez az ember vállalkozott erre, érzelmileg sem volt érintetlen ebben a dologban, és előadta azt, hogy mikor elindult otthonról, akkor észrevette, hogy az iratait a kis táskácskájában otthon felejtette. Nagy izgalomban. És hát muszáj volt visszafordulnia az autójával, és akkor elgondolkozott ezen. Tehát ott nem a Trabant szólalt meg, bár a történethez hasonlóan azt kellene mondanom, hogy a Trabant megszólította őt, és azt mondta, hogy pöf, pöf, ne menj erre az útra, mert ez egy hamis út, de a Trabant pöfögött tovább, csak a jogosítvány maradt otthon, és akkor ő így imádkozott. Uram, ha nem akarod, hogy én erre az útra elmenjek, akkor legyen lezárva a sorompó, egy sorompón kellett neki átvennie. Sorompó nyitva volt, és ebből ő megértette, hogy mégis ezt az utat elvállalhatja. Hamis volt az egész út, emberek százait, vagy talán ezreit vezette félre, mind a mai napig, követett el gazságot az ő igaz lelkű felebarátjával és szolgatársával szemben. Mondom, ez kicsit talán elfogult szavak, mert az édesapámról van szó. De ment bele egy méltatlan helyzetbe, és úgy bele dolgozta aztán magát az évek során, hogy máig hiszi, hogy ő jó dolgot cselekedett, mert a sorompó nyitva volt. Most azért, ha nem tetszik ez neked, visszatérek. Már övig benne vagyok a dologban. Már így messziről látszódnak a bálák birodalmának a falai, de visszatérek. Már arccal abba az irányba vagyok, már elköteleztem magam, már várnak ott engem. De ha te nem akarod, akkor visszatérek. Hogy mondjam, Isten nem akarja, de nem gátolja meg. Mond egy helyütt a Biblia egy ilyen érdekes mondatot Istenről, hogy megadta nékik szívük kívánságait és ösztövérséget bocsátott a lelkükre. Tehát Isten hagyja. Ha el akarsz menni, ha eldöntötted, menj. Mondjuk itt azt mondja végül az angyal, hogy rendben van, menj el, de amit én mondok majd neked, azt mondjad. És itt kezdődik aztán Bálámnak az a furcsa útja, amire több helyen hivatkozik a Biblia Józsué könyvében, Nehémiás, Mikeás könyveiben, sőt Péter, Júdás és a Jelenések könyve is hivatkozik Bálámnak erre a furcsa útjára. Mert igaz, hogy azt mondta, amit az Úr mond, oly gyönyörű, oly költői módon mondta ezt, hogy ez bekerül a zsidó nép mindennapi imádságába is. Mi szépek a te sátraid, ó Izrael. Ezzel kezdődik minden Isten tisztelet és imádság. Gyönyörködik a próféta, nevezzük őt így, abban, ahogy látja maga előtt Izrael népét, és elmondja azt a csodálatos jövendőlést is, aminek a nyomán a napkeleti bölcsek elindultak, csillag származik Jákobból, de gyönyörű, szép szónoklat és profécia ez is. Nézem őt, de nem közel, leborulva nyitott szemekkel látom a dicsőséges jövőjét. Ezeket mind-mind-mind elmondja. És máig fontos szavai ezek a Bibliának. De azután csendben tanácsot ad Báláknak, hogy hogyan lehetne mégis elvenni ennek a népnek az erejét. Hogyan lehetne belecsábítani azokba a tivornyákba a katonákat, amelyek elveszik az erejét a hadseregnek. 26 ezer ember pusztul bele ebbe a kalandba, és itt az utolsó állomáson, a honfoglalás előtt majdnem megtörik minden. A 40 évi küzdelem, a hajdani csodálatos szabadulás Egyiptomból majdnem véget ér. Zseniális ez a Bálán. Óriási ez az ötlet. Majdnem sikerül. Egyik oldalon az örökké tartó isteni áldás, a másik oldalon az agyafúrt ördögi ravasság, ahogy annak idején a jó és gonosz tudásának a fájánál mondja nehezen megfogalmazhatóan az ige, hogy az ember egyszerre lesz a jó és a rossz tudója, egyszerre képes mind a két dolgot képviselni. Ilyen hasat lelkű lesz az ember, maga sem érti sokszor, hogy miért. Nos, Bálám zseniális volt, hatalmas ember volt, amikor Istennek engedelmeskedett. Isten az ő igéjét jelentette ki rajta keresztül, és amikor ösztöneinek az uralma alá került, akkor egyike lett az Izrael leggonoszabb ellenségeinek, Hámánnal együtt szokták emlegetni, mint valakit, aki arra törekedett, hogy kiírtsa, elpusztítsa Isten népét. Bizony Izraellel szemben is látjuk ezt sokakban, hívő emberekben is, antiszemitizmusukban, akik egyszerre akarják az Urat áldani, imádni a megváltót is, és ugyanakkor pedig tele vannak gyűlölettel, és azokat bátorítják, akik ezt a népet el akarják söpörni. Mi hát ennek a történetünknek a tanulsága? Szegény Szamár vitte Bálámot Bálákhoz, ő is kényszerűségből utitás volt, eszköz volt. Még az is lehet, hogy ha a baj még nagyobb lett volna, akkor Bálám ugyanazt mondja, amit Éva mondott az édenkertben, hogy a kígyó ámított el engem. Bálám is mondhatta volna, a szamár vitt engem ide. Hát én ezt a hosszú utat hogy tudtam volna megtenni, mire én gyalog odaértem volna, addigra már az Izrael fiai rég legyőzték volna Báláknak a sereget. A szamár vitt engem ide. Hát az ő fürge lába az, ami miatt a tragédia bekövetkezik. A teremtett világ valóban sodródik velünk, pusztul velünk, a mi engedetlenségünk miatt kulcs szerepben van az ember. Kulcs szerepben van a gyengék között, az, akinek nagyobb a világossága, nagyobb a lehetősége, természetesen sokszor kisebb a felelősség tudata, és megpróbálja az ember hárítani a felelősségét. Isten segítsen meg bennünket, hogyha kell tanuljunk a teremtett világ jeleiből. Figyeljünk a minket megszólító Istenre. Ugye milyen jó, amikor az ő végtelen szeretetét a kedves házi állatokon keresztül is kiárasztja ránk, hadd árassza ki az ő engedelmes hűségük tanítását, másféleképpen is tanítsanak bennünket a teremtett világ utitásai engedelmességre, hűségre, Isten iránti szeretetre. Amen.